Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 81. Zsoltár első versét énekeljük. A 81. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, örvendezzetek az erős Istennek. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 168. dicséretünket lapozzuk fel, és énekeljük mind a négy versével. Az első verse így kezdődik, Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvassuk a második rész 21. versétől a 35. versig terjedő szakaszból. Lukács evangéliumának második részében a 21. verstől a 35. versig terjedő szakaszban így olvassuk Isten igéjét. És mikor betölt a 8 nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében. Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvívék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megíratott az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék. És hogy áldozatot adjanak, aszerint, amit megmondatott az Úr törvényében, egy pár gerlicét vagy két galambfiat. És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba ment, És mikor a gyermek Jézus bevívék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjába vette őt, és áldá az Istent, és mondta: mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, melyet készítettél minden népeknek szemelátára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, Izraelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak, és megáldá őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának: íme ez vettetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is által járja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Isten áldja meg az ő igéjét, és adja meg nekünk, hogy az ő isteni bölcsességének titkaival való foglalkozásunk előmozdítsák kegyességünket az ő dicsőségére és a mi épülésünkre. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked gondviselő szeretetedet, amivel ebben az egész évben hordoztál bennünket vasárnapról vasárnapra, és köszönjük néked, hogy most ennek az évnek utolsó vasárnapját is megélhettük. Köszönjük te néked, hogy megszólalhatott közöttünk a te ígéd, a te tanításod, és köszönjük, hogy itt mindig meggazdagítottad a mi szívünket, életünket, mint egy lehetővé tetted a hétköznapi életünket is, ígéddel táplálva a mi szívünket minden ünnepnapon. Köszönjük néked, hogy megláthattuk újra meg újra Krisztust, a mi drága üdvözítőnket, megváltónkat, az uraknak urát, királyoknak királyát. Köszönjük, hogy erősítetted az ő belévetett hitünket. Köszönjük, hogy tisztogattad a mi életünket, gondolkodásunkat, értékrendünket. Köszönjük néked a testvéri közösséget, amit itt átélhettünk, elbeszélgetvén egymással, együtt könyörögve, együtt imádkozva, együtt figyelve a te igédet, tanácsolva, vigasztalva, bátorítgatva egymást, adandó alkalmakkor. Köszönjük néked az örömöket, amiket adtál, és köszönjük, hogy a nehézségeink között is velünk voltál. Köszönjük néked, hogy megáldottad az életünket. Köszönjük, hogy most is előtted állhatunk, és téged dicsérhetünk, téged tisztelhetünk ezen a napon is. Téged, Atyánk, aki a Krisztust adtad nékünk, hogy legyen nékünk megtartónk, üdvözítőnk. Látod, hogy azt gondoljuk, hogy már eleget tudunk róla, pedig annyira kevéssé ismerjük. Látod, hogy mennyivel jobban kellene ismernünk a mi drága üdvözítőnket, és mennyivel jobban kellene őt szeretnünk. Segíts, hogy ne elégedjünk meg azzal a szeretettel, amivel a te fiad iránt vagyunk, hanem szeressük őt úgy, ahogy te is szeretted, és gyönyörködtél benne. Öröktől mindörökké. Segíts, hogy mi is tudjuk megismerni és szeretni a Fiú Istent. Kérünk, hogy lelked által ma is ezt munkáld a szívünkben és életünkben. Kérünk, hogy segíts rád figyelni, és benne gyönyörködni ezen a napon is. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 475. énekünknek második versét. A 475. énekünk második verse így kezdődik: keressetek buzgón, és megtaláltok. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból olvassuk, Lukács evangéliumának második részéből, a 28. verstől a 32. versig. Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és mondta: mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, melyet készítettél minden népeknek szemelátára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, amikor az Úr Jézus születése után eltelt 8 nap, a törvény előírása szerint körülmetélték. Ez Betlehemben történt, és valószínűleg József által. Így lett Jézus a szövetség gyermeke, hogy a zsidók nevezték a körülmetél gyermekeket, vagyis így tagoltatott bele Izrael népébe, a szövetség népébe. Ekkor kötelezővé lettek rá az Isten törvényei, és vonatkozni kezdtek rá az Isten szövetségi ígérete is. Ezzel a szertartással kapcsolódott össze a névadása is. Elnevezték Jézusnak, ahogy az angyal mondta, Máriának, mielőtt fogantatott volna benne Jézus. Ez a név egy tényállást fejezett ki. Tudnélik azt, hogy ő a szabadító. Ő a szabadító. A zsidók sokszor úgy adtak nevet, hogy a vágyukat fejezte ki a név. Hát a gyereknek adtak egy nevet, és abban a névben benne volt az, hogy mit vágyunk, mit remélünk a felül a gyermek felől. Hogy ez az lesz. De itt Jézussal kapcsolatban nem valakinek a vágya volt, hogy majd ő lesz ez, vagy ő lesz az, hanem egy tény volt, hogy ő az. Ő a szabadító. Na, ezek után még 2 szertartás következett, amit a törvény írt elő. Egyik a megtisztulási áldozat, amit az édesanyja mutatott be. Ha egy fiúnak adott életet a zsidóknál egy édesanyja, akkor 33 napig számított tisztátalannak. Anyai felmentést kapott. Ehhez hozzáadták még a körülmetélésig eltelt 8 napot, és akkor így jött ki a 40 nap. Addig otthon kellett neki maradnia, és nem mehetett a templomba, de akkor aztán elment, és elvihette a törvényben meghatározott áldozatot az ő megtisztulásának napjaiért, ahogy olvassuk a törvényben. A szegényeknek 2 galamb volt, az egyik égő áldozat volt, a másik engesztelő áldozat a bűnért. De volt egy másik áldozat is, amit bemutattak. Tudnélik, az a gyermekért volt, a fiú gyermekért, különösen az elsőszülött fiú gyermekért. Mert annak idején, amikor Izrael kijött Egyiptomból, akkor az utolsó csapás az volt, hogy minden elsőszülött meghalt. Csak azokban a házakban nem, ahol be volt kenve a bárány vérével a szemöldökfa. És így aztán Izrael gyermekei, akik bekenték a szemöldökfát vérrel, azok megmaradtak, életbe maradtak. De Isten azt mondta, hogy ezentúl minden első szülött az enyém Izraelben. Minden első szülött az enyém. Minden első szülöttet Istennek kellett adni, mint egy templomi szolgálatra kellett rendelni, adni. De Isten a templomi szolgálat alól úgy mentesítette a zsidó elsőszülötteket, hogy egy külön csoportot, a lévitákat rendelte a templomi szolgálatra, de hogy a nép el ne felejtse, hogy Isten továbbra is igényt formál minden elsőszülöttre, egy váltságdíjat határozott meg minden elsőszülöttér. Ez 5 sekel volt, ami körülbelül egy olyan 20-25 eurót jelentett, és Józsefnek körülbelül egy 40 napja, egy hónapos munkadíja lehetett az. Most ezt a bemutatáskor szokásos áldozatot is, az elsőszülött bemutatásakor szokásos áldozatot is hozták, és be akarták adni, vagy le akarták adni a templomban. Tehát jön Mária, Jézus és József azért, hogy a törvény szertartásainak, előírásainak eleget tegyenek. És ennek során, amikor jönnek ebbe a hatalmas jeruzsálemi templomba, akkor ott találkoznak egy idős emberrel, Simeonnal, aki egy olyan ember volt, akin a Szentlélek lakozott. A Szentlélek vala ő rajta, ahogy mondja az írás. És ennek a dolognak, hogy tudnélik, Isten lelke úgy volt vele, hogy a régi proféták, mert ő róluk olvassuk az írásban, hogy a Szentlélek volt rajtuk vagy velük. Nos, ennek áldott következményei voltak ennek az idős embernek az életében. Az első ilyen áldott következmény, hogy várta az Úr Jézust. A második az, hogy rátalált az Úr Jézusra, a harmadik meg az, hogy ismerte az Úr Jézust. Nézzük ezeket röviden sorra. Simeon, aki a Szentlélek hatása, vezetése alatt állt és személyes jelenlétében élt, várta Jézust. Ez az ember már idős ember volt, minden jel szerint. Az embereknek nem valószínű, hogy szemet szúrt ez a Simeon, mert a templomban sok idős, öreg ember volt. És ő nem tartozott ott a főpapok közé, vagy nem tudom, milyen jelentős személyiségek közé. Talán az emberek úgy tényleg átnéztek rajta, nem sokba vették őt, nem szúrt szemet ő senkinek. De Isten ismerte őt. Isten ismerte őt. Isten látta, hogy ez az ember eléggé szomorú az ő népének a szomorú állapota miatt. Mert abban az időben Izrael nem csak hogy külsőleg is már régebb óta elnyomás alatt volt, idegen nép uralma alatt, hanem ami még rosszabb volt, hogy hitbelileg, vallásilag voltak meglehetősen lerongyolódva, ahogy ma ugye szokás ezt mondani. A vallási vezetők nem az Isten igéjére figyelve vezették a népet, és inkább a hatalom megszerzésében és a megtartásában voltak érdekeltek, és közben a nép, ez a szorongatott, elnyomott nép akkor vallásilag, lelkileg, hitbelileg is tévútra tért. Ez a szomorú, nem csak politikai vagy gazdasági, hanem lelki, vallási helyzet, ez nyomasztotta ezt az idős embert. De ő nem volt olyan, mint a többiek. Ő egy másféle idős ember volt. Mert őről azt olvassuk, hogy a Szentlélek vele volt, és emellett még istenfélő és igaz ember volt. Arra mondták a zsidók ezt, hogy istenfélő meg igaz, akiről azt látták azért, hogy az Isten két kőtábláját, a két törvény két kőtábláját igyekszik betartani. Istenfélő, az első kőtábla betartó, és igaz, a második kőtábla betartója. Simeon biztos, hogy törekedett arra, hogy szeresse Istent és az embertársait, mert ez volt a törvénynek a lényege. Igaz és istenfélő ember volt, szerette Istent és embertársait. De ami még különösebb, hogy várakozott Jézusra. Türelmesen várta a szabadítót. Nem úgy volt, mint mások. Nem sok ember élt akkoriban ilyen. Voltak, akik beszéltek sokat a Messiásról, de akik úgy várták volna, hogy mindjárt itt lesz, és eljön, és úgy aktívan benne voltak ebben, ilyen kevés volt. Csak két emberről mondja az ige, hogy amikor Jézust elhozzák a jeruzsálemi templomba, ott felismerik a kis babában. Ez az egyik Simeon, a másik pedig Anna. De ők valami csoda bogárnak számítottak. Ez a két öreg ember valami úgy kilógott az időseknek a sorából. Nyilván Simeonnak ez a várakozása elsősorban annak alapján alakult ki benne, hogy az írásokat ismerte. És az írásokban sokszor találkozhatott ezzel az Ótestamentum iratokban, hogy jönni fog az Isten által küldött szabadító. Az Izrael vigasztalója. Az Izrael vigasztalója, ez a Messiásnak volt egy neve. Menahem, a vigasztaló, aki majd a szomorúságunkból kiemel bennünket, és megújít bennünket, örömre derít bennünket. A vigasztaló, a Krisztus, a Messiás. És várták, mások is várták, mondom, de ennyire elmélyülten vagy eleven várakozással nagyon kevesen várták, mint Simeon. Ráadásul Simeon még egy külön kijelentést is kapott Istentől, mert a Szentlélek azt mondta neki, hogy nem fog meghalni addig, amíg ő meg nem látja az Úrnak Krisztusát. Ő nem fog meghalni addig, amíg meg nem látja. Akármilyen öreg lesz, meg fogja látni az Úrnak a Krisztusát. Hát ez a Simeon, ahogy mondja az írás, várta azt, akit az írások megjövendőltek, sőt, akiről neki még külön megmondatott, hogy nem fogok meghalni addig, míg őt meg nem látom. Várta. Ez a várta szó is egy nagyon érdekes szó itt, testvérek, mert ez egy olyan különleges szó, ami azt fejezi ki, hogy egészen Jézusra volt rá kattanva, hogy ma mondják, Jézusra irányult egészen ennek az embernek az élete. Ez a pros dekomai nevű, így hangzik ez a görög szó, benne van a pro, az az ért, azt jelenti. Valami ért, valaki ért, teljesen rá volt állva Jézusra ez az ember. A szabadítóra, a megígért messiásra. Olyan volt, mint az irányt, amelyiknek az egyik kis oldala, az mindig, akárhol vagyunk, mindig észak felé fordul. Ő teljesen Jézus felé fordulva volt. Nem volt még Jézus sehol, csak az írásba. És neki megmondatott, hogy nem fog meghalni, míg meg nem látja ezt a valakit. És ő ezt teljesen komolyan vette, hittel elfogadta, és Jézusra irányulva élte az életét. Ezzel volt tele a feje, a szíve, a lelke. Vágyta a messiást. Egy teljesen más öreg ember, mint a kortársai. Nem csak az öregek voltak mások, hanem valószínűleg a fiatalabbak is mások voltak, mint ő. Hogy ez így volt, testvérek, ez a Szentléleknek a műve, ő benne. Ez a Szentlélek titka, a Szentlélek csodálatos műve, ő benne. És azt hiszem, hogy ma is igaz ez, hogy a Szentlélek ma is munkálkodik bennünk. És ma is azt munkálja, hogy már most nem először, de másodszorra Jézus el fog jönni, mert megígérte. A Szentlélek azt munkálja, hogy mi ezt a másodszor eljövő, vagy visszatérő Jézust várjuk, siettessük. Jöjj el, Uram Jézus! Jöjj el, Uram Jézus! Jelenések 22-ben olvassuk, hogy az egyház, Isten népe így kiállt. Mert Jézus ígéretei alapján hisszük, hogy vissza fog jönni. Hisszük, hogy viszont látjuk őt. Azt nem mondatott meg nekünk, hogy a saját életünkben meg fogjuk még látni őt. De ez is megtörténhet. Minden megtörténhet. Ha valakinek van ilyen külön kijelentése Istentől, hogy ő nem fog meghalni, addig, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát, másodszor is, az ő dicsőségében, én meghajtom előtte a fejem. De egyelőre nem tudok ilyen emberről. Azért szóljon valaki, hogyha kap ilyen kijelentést. Ő kapott. De mi nem kaptunk valószínűleg. De azt megkaptuk, hogy az Krisztus még egyszer el fog jönni. Itt van előttünk az írásban. És a Szentlélek azt munkálja bennünk, hogy várjuk őt. Rá irányulva éljünk mi is. Rá legyünk kattanva, hogy mondom, a mai fiatalok mondják, tetszik ez a kifejezés, hogy ne legyen más, ne vonj el már, ő legyen a legfontosabb a számunkra. Lehet, hogy körülöttünk is ugyanolyan nyomorúságos körülmények vannak, mint annak idején ugye Simeon körül. Mert elég nyomorúságosak, mind politikailag, mind vallásilag, mind gazdaságilag a körülmények ma a mi kis országunkban. De mi mégis lehetünk egy ilyen környezetben olyanok, mint Simeon, akikkel a Szentlélek van, és akik Jézusra néznek, és őt várják vissza. Kedves testvérek, várhatjuk őt. Úgy is mondanám most egy kicsit egy apró pénzre váltva ezt a dolgot, hogy a hétköznapi élethelyzeteinkben is várhatjuk őt. Nem csak úgy, hogy majd egyszer visszajön, mint dicsőséges Úr, hanem úgy is, hogy sokszor kerülünk azért mi is az életünkbe a nehezebb élethelyzetekbe, meg könnyebbekbe is. De valahogy minden élethelyzetünkbe is mondhatjuk, hogy várunk az Úrra. Hogy ő igazítson el bennünket, ő mutasson nekünk utat. Ő vigasztaljon bennünket, ő erősítsen meg bennünket. Ő tanácsoljon bennünket a szemeivel. Minden élethelyzetünkbe, testvérek, várni kell az Úr Jézusra, az ő közbeavatkozására. Erre is a Szentlélek indít minket. Nem mondja, hogy na várjad a Jézust, aki majd egyszer visszajön, de a hétköznapi életet éljed csak a saját fejed szerint. Nem ezt mondja nekünk, hanem hogy a hétköznapi életünkbe is a Krisztus szerint várjuk. Krisztusra várjunk. Krisztusra várva érjünk, és gondolkozzunk, és döntsünk is, amikor kell, de mindig őt várjuk. Én, amikor idejövök a templomba prédikálni, akár nektek, akár máshova, ezt nekem kell megcsinálni, de én a Krisztust várom ebben a helyzetben. Hogy ő jöjjön el, és ő munkálkodjon a ti szívetekbe, lelketekbe. Ti ugyanezt tehetitek, amikor prédikáltok mondjuk valakinek. Bizonyságot tesztek. Akár a gyerekeknek, akár nem tudom én kiknek. Várjátok az Urat, hogy majd ő az ő szavait megpecsételi, megerősíti azoknak a szívébe, és elvégzi az ő munkáját. Várjátok az Urat. Vagy ha valaki szomorú helyzetben van, hát mit csináljon? Nem azt imádkozhatja, Uram, itt vagyok a magam erőtlenségébe, szomorúságába, gyászába, betegségébe, jöjj! Vagy vedd el ezt, vagy erősíts meg az elhordó. Téged várlak, Uram. Jobban, mint őrök a reggelt. Téged várlak, Uram. Tehát várhatjuk Jézust, hogy így mondjam, a hétköznapi élethelyzeteinkben is. De várjuk őt, mint aki megígérte, hogy visszajön. Na, hadd lépjek tovább, mert ez az öreg ember a Szentlélek hatására nem csak, hogy várta a Jézust az első eljövetelére, hanem azt is olvassuk a Bibliában, hogy rátalált Jézusra. Rátalált Jézusra. Egy szép napon, amikor ő egyébként valószínűleg nem szokott a templomba menni, a Szentlélektől mégis azt a határozott belső indítatást kapja, hogy menjen fel a templomba. Ez olyan erős belső ösztönzés lehetett, aminek nem tudott ellenállni. Ugyan mondhatta volna, hogy nem, mert még nincs itt az ideje az imádkozásnak, most még nem megyek föl, majd ha jön az ideje, akkor megyek. De Simeon nem mondta ezt, hanem amikor a lélek őt indította, akkor ő megtette, elment a jeruzsálemi templomba. És kiderült, hogy miért éppen akkor kellett oda mennie. Mert hogy alig, hogy odaér, egyszerre meglátja Máriát és Józsefet és a kis Jézus náluk. Az egy hónapos kis babát. Jegyezzük meg azért, testvérek, hogy ebben a házaspárban és kisgyermekben nem volt semmi különös. Nem volt bennük semmi különös. Nem ragyogott a fejük fölött glória. Ezek teljesen szokványos zsidó emberek voltak, akik belevegyültek a tömegbe, minden feltűnés nélkül. Sokan jöttek a templomba, testvérek. Sokan, sok százan mentek abba a templomba. Állandó volt a jövés-menés, a sürgés-forgás. Az egyik sarokba tanított az egyik farizeus, a másikba a másik. Körülöttük egy embercsoport, amelyik hallgatta őket. A pogányok udvarában ott voltak az árusok, akik árulták az áldozat, a zsivaj, állatbőgés, volt minden. Az emberek alkudoztak, pénzváltók, minden, ismerősek ezek a képek. Ez nem egy olyan templom volt, mint a milyenkor bejövünk, aztán csöndbe vagyunk, hanem ott állandó volt a sürgés, forgás, jövés, menés. És hát nem csak egy szülőpár hozta az ő első szülött csemetéjét, hanem valószínűleg sok. Mert sokan születhettek. Férfiak, nők, gyerekek. És testvérek, egyben nagy tumultusba ez az öreg ember kiszúrja a glória nélkül jövő szürke poros Máriát, Józsefet és a kisgyermeket. Meglátta azt, ami sok-sok ember előtt teljesen rejtve volt. Meglátta azt, hogy az a szülőpár és az a gyermek, különösen is az a gyermek, mindenki mástól különbözik. Belé hasított valahogy az a felismerés, hogy az ott nem akárki. Ő az Izrael vigasztalása. Ő az Úrnak Krisztusa, hogy egy másik néven is nevezi itt az írás. Ő az, akit annyira vártam, akinek a jöttét megígérte nekem az Úr az ígében, és akit megmondta, hogy meg fogom látni, mielőtt meghalnék. Ő az. Testvérek, ez a Szentléleknek a műve, ő benne, hogy felismeri abban az egyszerű házas párban, illetve abban az egyszerű kisbabában az Izrael vigasztalását, a messiást, a Krisztust. Ez a Szentléleknek a csodája, testvérek, és ez a pillanat, amikor ezt ő megéli, átéli, ez egy leírhatatlan pillanat. Ez egy megmagyarázhatatlan, ez egy titokzatos pillanat. Egy kegyelmi pillanat. És ugyanígy van, testvérek, ma is. A Szentlélek műve, hogyha az a betlehemi gyermek egyszeriben a számunkra minden gyermeknél különb lesz. Különbé válik. Megmagyarázhatatlan, de mégis valóságos, testvérek. hogy van ezer és ezer gyerek körülöttünk, de mégis, ott vannak a mi gyerekeink, de mégis az összes gyerek között a legkülönlegesebbnek, a legpáratlanabbnak, a legeslegnek, az egyedülinek Jézust tartjuk. Ez egy rendkívüli pillanat, testvérek. Most már nekünk nem is csak egy gyermek válik így egyedülállóvá, hanem egy dicsőséges személy, a Jézus Krisztus. Mert az időközben felnőtt, és meghalt, és feltámadt, és fölment a mennybe. És egyszer csak fölragyog előttünk a Jézus személye. Fölragyog. Van, testvérek, ezernyi ideológus ebbe a világba. Van ezer vallásalapító, van ezer tudós, és ezer bölcs. És mégis ő lesz az, aki mindenkinél fontosabb lesz a számunkra. Mégis ő lesz az. A szavai döntőbbek lesznek minden egyéb ember szavánál. A tettei döntőbbek lesznek minden emberi tettnél, amit látunk. Bármilyen különlegesek is legyenek. A véleménye többet nyom a latba nálunk, mint bármelyik embernek a véleménye. A befolyása mélyebb lesz ránk, mint bármelyik embernek a befolyása. Meghatározó jelentőségűvé válik a gondolataink, a döntéseink, az érzelmeink számára ő. Sokkal inkább, mint bárki más. Még a hozzánk testileg, emberileg legközelebb álló embereknél is fontosabbá válik a számunkra. És nem tudjuk, hogy miért van ez. Miért pont ő? Miért nem Buddha? Miért nem az anyám? Miért nem a nem tudom kicsoda? Azért, mert a Szentlélek így munkálkodik, testvérek, hogy Jézust páratlanná teszi a számunkra. És egyszer csak azt mondjuk, hát ez a Jézus. Ő nem csak az Izrael vigasztalása, hanem az enyém is. Szomorú, nyomorult, bűnös emberé. Ő az én vigasztalóm is. És ő az Úrnak a Krisztusa, igen, de közben az én Krisztusom is, akire figyelek, aki meghatározhatja az életemet. Valahogy, testvérek, minden emberi manipuláció nélkül, és minden érdek nélkül kiszúrjuk Jézust. Vagy ő szúr ki minket. De kiszúrjuk Jézust, mint ahogy Simeon kiszúrta Jézust a nagy tumultusba. És felragyogott előtte az a kisbaba. Felragyog előttünk is a Krisztus. Ez a Szentléleknek a csodája, testvérek. És nézzétek, amikor ez megtörténik, amikor Simeon kiszúrja Jézust, akkor odalép a szüleihez. Odalép a szüleihez. Azok meglepődnek, hogy hopp, nem is ismerjük ezt az öreg embert, mit akar ez. És egyszer csak elveszi tőlük Jézust. A kisbabát, az egy hónapos kisbabát, tehát az anyukák tudják mondjuk, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, hogy valaki csak úgy kiveszi a kezemből az egy hónapos kisbabámat, ugye? Mária biztos meg volt döbben, mert nem is tudom, hogy mi, odaadta. És az öreg ember ott a karjára veszi ezt a kisbabát, akiben látja a messiást. Testvérek, ez egy olyan megható pillanat is, hogy ez az idős ember a karjába szorítja a kisgyermeket. Nem mondja a Biblia, megsimogatja. Az se, hogy megcsókolja, mert a tisztelet nem engedte meg ezt neki. Ő nem simogathatja és nem puszilgathatja azt a kisgyermeket. Nem bánhat vele úgy, mint más kisgyermekekkel, mert ez mindegyiktől különbözik, de a karjába veheti. És magához szoríthatja. Mert ő az Istennek a Krisztusa. Ő az Izrael vigasztalója, ő a messiása. Akiről beszélt neki Isten, hogy nem fog meghalni addig, amíg ezt meg nem látja, és meg nem éli ezt a pillanatot, és most megkapta. Nem is tudjuk, hogy milyen öröm, milyen hála lehetett ennek az öreg embernek a szívében, a szemében, az arcán. Rembrandt, akinek a képét rátettem arra a kis papírra, amit kaptatok, az Rembrandtnak a képe, az nem adja vissza pontosan ez a, sajnos ez a nyomtatás, de nézzétek meg az eredetit, olyan átszellemült az az ember. És ott van rajta a fény, és ott van Jézuson a fény. Testvérek, ez a ma is úgy van, hogy akit a Szentlélek így Jézushoz elvezérel, összehoz Jézussal, az az ember, testvérek, az magához szorítja Jézust. Hát most nem tudjuk a testi karjainkkal magunkhoz szorítani, de a karjainkba vesszük, átöleljük lelki értelembe a Krisztust. Szeretettel öleljük magunkhoz. Aki már előbb szeretett bennünket, megtelik a szívünk hálával, és egyszerűen csak szorítjuk magunkhoz a Krisztust, a Jézust, ami drága üdvözítőnket. És nem vagyunk hajlandók elengedni. És aztán ez az öreg Simeon nem csak, hogy így karjára veszi a kisgyermeket, hanem elkezdi áldani az Istent. olvassuk az igében, hogy karjára veszi a gyermeket, tele van örömmel, és elkezdi áldani az Urat, magasztalni kezdi az Urat. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, békességgel a te beszédet szerint. Tudja, hogy ez az ő hosszú életének a legnagyobb pillanata. Sokat kellett erre várni, de most íme itt van, a reménye beteljesedett. Az Isten nem hagyta őt megszégyenülni az ő reménységében, az ő hitében. És akkor azt mondja neki, hogy most akkor már, hogy így beteljesedett minden. Mert itt van a Messiás, akit az Ószövetség, és megláttam őt, ahogy nekem mondtad, most már mehetek. Az Urat itt nem Kyriosznak nevezi, hanem Despotésznak. Despotának, úrnak, egy úr, azt olyan emberre mondták, akinek rabszolgái voltak. Azt árulja el a szóhasználata, hogy Istentől egy parancsoló urának tartja, és őt magát pedig az Isten rabszolgájának. Most már elengedhetsz a szolgálatodból. Eddig itt szolgáltalak, na áthelyezhetsz máshova. Most már békességben mehetek. Testvérek, azt lehet mondani, hogy az az idős ember mehet el békességgel erről a földről, aki a Krisztust magához ölelte, hitáltal. Aki a Krisztust magához ölelte hitáltal, az az ember békességgel mehet el erről a földről. Át oda, az Úr országába, hogy ott szolgálja tovább az ő Urát, Istenét. Eddig itt kellett, itt lehetett, most már elereszthetsz, Uram. Mehetek oda. De csak az mehet el békességgel, testvérek, aki a karjába vette, hitáltal magához ölelte Jézust, mint az ő megváltó Urát. Magadhoz ölelted már? Most az idősebbektől hadd ki, de fiatalabbaktól is. Magunkhoz öleltük mi már a Krisztust. Mert akkor bármikor békességgel mehetünk el innen. Mondhatjuk az Úrnak, hogy most már békességgel elmehetek. Elengedhetsz a szolgálatodból, illetve áthelyezhetsz máshova. Az utolsó ponthoz érek, testvérek. Lássátok, hogy Simeon ismerte Jézust. Ez is a Szentléleknek a csodája. Nem csak, hogy várta, nem csak, hogy találkozott vele, rátalált, hanem ez is, hogy ismerte ezt a Jézust. Ez is egy nagyon különös dolog, mert hogy ez az öreg ember erről a kisgyermekről valószínűleg semmit nem tudott. Egyébként, úgy emberileg. Nem tudta, hogy hívják az anyját, apját. Lehet még a nevét se tudta, a Jézus nevét. De mégis, amit mond Jézusról, az mind igaz. Úgy tűnik, hogy bár egyrészt nem ismerte, másrészt mégis mindenkinél jobban ismerte. Jobban ismerte, mint Mária és József, akik csak hallgatják, hogy az öreg mit mond. Csodálkoznak rajta, hogy miket mond ez az ember. Ők is akkor ismerik meg a kisfiút még jobban. Miket mond ez az öreg Simeon Jézusról? Azt mondja Istennek, hogy látták szemeim a te üdvösségedet. A te üdvösségedet. Istennek az üdve Jézus. Azt jelenti ez, ahogy Kálvin magyarázza, hogy benne van az üdvösség, amit Isten készített az embereknek. Benne van az üdvösség. Ez így van, testvérek. Jézus az üdvözítő, benne van az üdvösség. Aki a Krisztus, azé az üdvösség, az örök élet, a boldog élet. Aki nélküle van, aki nem hisz benne, az a kárhozatban van, a halálban van. Ő általa adta nekünk Isten az üdvösséget. Ő az üdvözítőnk. Nem úgy van, hogy az üdvösség az Jézusnak valami ajándéka, hanem Jézusban van a mi üdvösségünk. Aki a Jézus, azé az üdvösség. Aztán azt mondja az öreg róla, hogy akit minden nép szeme láttára elkészítettél. Világosságul a pogányok megvilágosítása és Izraelnek dicsőségére. Ezzel azt fejezi ki, testvérek, hogy látja, hogy ez a kisgyermek, ez úgy a zsidó népnek, mint a pogány népeknek adatott üdvösségül. Ezek akár a zsidók, akár a pogányok, itt különösen a pogányokat hangsúlyozza, lelkileg sötétségbe tapogatóznak afelől, hogy hogyan lehet üdvözülni. A zsidók, ha hittek az Ószövetség írásoknak, nem voltak olyan sötétségben, mert nekik az Ószövetségben már megmondatott, hogy hogy üdvözülhetnek. Tudnék ők is a Messiásba vetett hit által. A pogányok ezt nem tudták. De Jézust úgy adta Isten a pogányoknak is, meg a zsidóknak is, hogy lássák meg, hogy ő az üdvözítőjük, mindkettőjüknek. Testvérek, a zsidó emberek ezt még később is alig bírták fölfogni. Alig bírták fölfogni, tudnilik, hogy Jézusban híve a pogányok is Isten országába juthatnak. Ez egy megemészhetetlen dolog volt. Még Péter apostolnak is látnia kellett a látomást háromszor, hogy mi megértette, hogy ő elmehet egy pogány emberhez, az bizonyságot tett nekik a Krisztusról. Aztán, amikor visszajön Kornélius házából, előveszik a többiek, hogy bementél egy pogány emberhez, neki beszéltél, hát hogy lehet ez, hogy lehet, mit, botrány, nem? És akkor alig győzi nekik magyarázni, hogy de hát az Isten küldött engem oda. És akkor nagy nehezen megértik a keresztjének, hogy hát ezek szerint Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre. Hát ők is hihetnek Jézusban, és Jézus által Isten gyermeké, és üdvözül, fölragyog előttük. Simeon ezt már előre, még ott volt előtte a kisbaba, már előre tudta. Ő lesz a pogányoknak is, és a zsidóknak is az üdvössége. És azt mondja, ez a gyermek, hogy tovább folytassa megint egy kis dolog, egy kis morzsa, ez a gyermek adatott sokak elbukására és feltámadására Izraelben. Vagyis olyan lesz ez a gyermek, mondja az öreg Simeon, mint egy folyó közepén álló szikla, ami ketté vágja a folyót. És az Izrael népe bele fog ütközni ebbe a Jézusba. És az egyik ember erre megy, a másik ember arra megy. Az egyik elbukik, elvész, a másik pedig üdvözül. Az egyik feltámad, a másik elbukik, elvész. Megromlik, romlásra jut. Testvérek, így is volt. Jézus ott állt Izrael között, és Izrael népe között, és mindenkinek szembesülnie kellett vele. És az egyik hittőben, a másik nem. Az egyik élt, életet talált általa, a másik elveszett. És mind a mai napig ugyanígy van, testvérek. Nekünk is bele kell ütközni a Jézusba. És ha hiszünk, feltámadunk. Új életre támadunk. És ha nem hiszünk, ha elvetjük őt, akkor megromlunk. Örökre megromlunk. Jézus személye, testvérek, teljesen egyedülálló, mert ilyen senki nincs a világban. Ilyen jelentőségű személy. Ilyet nem olvasunk Mohamedről, nem tudom én, melyik vallás alapít. Nincs. Hogyha nem hiszek benne, akkor elkárhozok. Ez csak Jézus. Ha hiszek benne, üdvözülök. Csak Jézus. Egyedülálló a jelentősége. És Simeon ezt tudja. Arra a kisgyerekre nézve. Tudja. És azt is tudja, hogy jel, egy gyermek, mondja Szémejon, jel, mint annak idején volt a körülmetélkedés Izraelben, arra is ugyanezt a szót használták a zsidók. Ő most az új jel, akinek ellene fognak mondani sokan. Megjövendőli, ezt hallja ott Mária és József is. És tudniuk kell, hogy ez a gyermek olyan lesz, akinek sokan fognak ellene szegülni. Vagyis ennek a gyermeknek nem lesz könnyű élete. Egyáltalán nem lesz könnyű élete, mert sokan lesznek ellene. És látjuk, testvérek, aztán, hogy mennyire így volt, hogy feszültek neki a Krisztusnak. A nép vezetői, tekintélyes, gazdag emberek. És az egyszerűbb emberek közül is sokan. Neki feszültek, ellene mondtak, bármit mondott, mindig az ellenkezőjét. És ma is így van, testvérek, figyeljétek meg, hogy mond valamit az Úr, aztán mindig előjön egy pár ember, aki azt mondja, hát az nem úgy van. Az nem úgy van. Az lehetetlen. Az nem lehet követni. Az nem igaz. Rögtön meghazudtoljuk Jézust. Na, nem. Ellene mondunk. Mi jobban tudjuk, mint ő. Ez Jézus, testvérek. Jel, akinek sokan ellene fognak mondani. És ezt nem lesz könnyű neked nézni, mondja Máriának, illetve Józsefnek is. De itt Máriához fordulva beszél. A te lelkedet is áthatja majd az éles tőr, amikor ezt látod. Nem is éles tört mond, hanem egy széles kardot. És egy éles fájdalomról beszél, ami át fogja járni Máriának, mint Jézus anyjának, emberileg szólván anyjának, a szívét. Fájni fog neki, amikor látja azt, hogy az ő fiával mit csinálnak. Ez nem azért, mert valaki szent, és nem tudom milyen hívő, vallásos ember, az nem azt jelenti, hogy érzés nélkül, és biztos, hogy Mária is nagyon nehezen tudta nézni, amikor Jézussal az történt, ami történt, különösen az élete végén. Ugye a Mater Dolorosa, szenvedő, ugye, anya. Hát nagyon-nagyon döbbenetes dolog ez, testvérek, hogy az öreg Simeon így látja előre az eseményeket, amik Jézussal történnek. És még egyet lát, azt mondja, hogy sok szív gondolatát nyilvánvalóvá fogja tenni ez a Jézus. Vagyis ő leleplezi majd, hogy mi lakik az emberekbe. Az emberek nagyon jól tudják leplezni, hogy mi lakik benne a szívükbe, az életükbe. A bűneiket, a titkos, rejtett, tisztátalan nagyon jól tudjuk eltakarni. De Jézus nyilvánvalóvá teszi majd, hogy milyen gondolat, érzés lakik ott belül, igazán. Különösen is az ő szenvedéseivel, az ő golgotai keresztjével teszi nyilvánvaló, vagy mi lakik az emberek szívébe. Nyilvánvalóvá is tette. Nyilvánvalóvá tette, hogy Júdás szívébe árulás, Péter szívébe önbizalom, a tanítványok szívébe gyávaság, a farizeusokéba képmutatás, a nép szívébe hitetlenség, álhatatlanság, és így tovább. És Jézus keresztjére nézünk, és ott nyilvánvaló lesznek a mi szívünknek a gondolata is. Például az, hogy mi kinek gondoljuk magunkat. Hogy mi nem tudom, milyen tökéletesnek gondoljuk, mert arra nekünk nincs szükségünk. De az is nyilvánvalóvá lesz, ha magunkat alázatra szoktatjuk. Mert a keresztre nézve, ha azt mondjuk, hogy Uram, erre nekem szüksége van, akkor nyilvánvaló lesz a szívünkbe rejlő alázat. Te mit mondasz, amikor a Krisztus keresztjével szembesülsz? Én mit mondok? Nyilvánvalóvá lesz a gőgöm, a felfúvalkodottságom? Nekem ez nem kell, nem érdekel, nem törődök vele? Vagy épp az alázat lesz nyilvánvalóvá? Nekem erre szükségem van, mert én egy nyomorult ember vagyok. Most is szükségem van rá, 100 évnyi hívő élet után is. Nem arra van szükségem, hogy valami nagy elmélyült, nem tudom én milyen mély ige magyarázatokat halljak, és nem tudom milyen új. Nem, mindig erre van szükségünk, a keresztre van szükségünk. Látjuk-e magunkat sok évnyi hívő élet után is, mint akinek még mindig a keresztre van szükségünk, a megváltóra van szükségünk, ki meghalt értünk. Sok szív gondolatát nyilvánvalóvá teszi, hogyha mindezeket, testvérek, amiket itt Simeon felsorol, egy csokorba kötjük, tényleg azt kell mondunk, ez az ember a Szentlélek által abban a kisgyermekben felismerte igazán Jézus. Tudta, hogy ki az, hogy mi fog vele történni, hogy mi múlik rajta, hogy mit fog előidézni, minden tudott róla. A Szentlélek ilyen ismerettel ajándékoz meg, testvérek, minket is. Megismerteti velünk a Jézust. Az ismeri igazán Jézust, akivel a Szentlélek ismerteti meg így az írás alapján. Kedves testvérek, mindaz, amit itt Simeon elmondott Jézusról, ezzel ő megdicsőítette ezt a kisbabát. Nem is kisbabát, az Istennek a vigasztalását. Az Úrnak Krisztusát megdicsőített a szülei előtt is, és mindazok előtt, akik hallották ezt. Méltó dolog volt ez, hogy a jeruzsálemi templomban, ahol annyi minden volt, de ahol a leglényegesebb az lett volna, hogy az Isten dicsőítsék. Méltó volt, hogy a jeruzsálemi templomban az Isten fiát megdicsőítessék. Így, ez öreg ember által. És jó, ha mi templomunkban is. Itt is ez történik, és még jobb, ha mi szívünk templomában, vagy mi otthonunk templomában is ez történik. A Jézus megdicsőítése. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy elküldötted a te szent lelkedet, és ő által a munkálkodsz a szívünkben. Úgyhogy magunk se tudjuk hogyan, de mégis valóságosan. Köszönjük néked, hogy mi bennünk is munkálod azt, hogy várjunk téged. Úgy a te második dicsőséges visszajöveteletet is várjuk, de a hétköznapi élethelyzeteinkben is várjunk. És köszönjük néked, hogy azt munkálod bennünk lelked által, hogy találkozzunk veled, hogy rád találjunk, hogy magunkhoz szorítsunk téged, és áldjunk téged. És áldjuk az Istent is, aki téged nékünk adott. És köszönjük néked, hogy lelked által ismertetsz össze magaddal, hogy igazán ismerjünk téged, mint a mi drága megtartónkat, üdvözítőnket, mint az egyetlen, mint a páratlant. Segíts, Uram, hogy a te lelked elvégezhesse a mindnyájunkban ezt a munkáját, és megdicsőíthessen így téged előttünk. Hadd lássunk magunkban, a gyülekezetünkben, otthonunkban, ebben a világban mindig téged a legnagyobbnak, a legelsőnek. Köszönjük néked, hogy ma is együtt lehettünk, kérünk áld meg a szívünkben a te tanításaidat, segíts magunkkal vinni azt és forgatni a szívünkben a te igéidet. Kérünk légy velünk az év hátralevő óráiban, napjaiban, és készítsd el a mi szilveszteri és újévi Isten tiszteletünket is a héten. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért, azért a családért különösképpen is, akik az elmúlt héten búcsúztak kedves halottjuktól. Kérünk, hogy légy vigasztalójuk, te, aki nem csak az Izraelnek vigasztalója vagy, hanem vigasztalója vagy ma is magyaroknak is, nekünk is, itt élő embereknek. Kérünk, légy vigasztalója ennek a családnak is, légy fölemelőjük, és légy te, aki pótolod az elköltözöttet. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem először is szomorú szívvel, hogy halottunk volt az elmúlt héten, Királyházi Erzsébettől búcsúztunk, akit 96 éves korában szólított el közülünk teremtője. Temetése december 21-én 11 órakor volt a Bajai úti református temetőben. Ami Urunk Jézus Krisztus vigasztalását kívánjuk fiának, menyének, unokájának, sógorának, unokaöccsének, az egész gyászoló családnak. Hirdetem másodszor, testvéreim, a heti alkalmainkat. Ránk következő héten, csütörtökön és pénteken lesz 4 órakor istentiszteletünk, csütörtök szilveszter, péntek új év, tehát mind a két alkalommal délután 16 órakor lesz az istentiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk benneteket ezekre az alkalmainkra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, lezárva Isten tiszteletünket itt a templomban, a 424. énekünket keressük elő, és énekeljük kijelölt verseit. 424. Énekeljük a 4., 5. és 6. versét. A 4. vers így kezdődik: hát benned vagyon minden bizodalmam, ó áldott Jézus, pajzsom s oltalmam. Utána pedig a nemzeti imádságunkat énekeljük. Áldás békesség.